A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Május 28-a kedd reggel van, pont fél hét. És ezt köszönhetjük Mihálovics Andrásnak.
Jó reggelt kívánok, én köszönöm Gede Balázsnak a lehetőséget, hogy már megint én keverhetek, úgyhogy a zenei válogatás nagy műgonddal, ezúttal is DJ Selector.
Én láttam az,
állította ahogy össze. Egyetlen egy paraméter alapján, amelyet most nem árulok el, nehogy közfelháborodást okozzak ezzel.
Hát az egy titkos, férnyákos, jó lándondó,
egy olyan algoritmus,
egy letisztult.
Igen. Egy olyan algoritmus, amelyet, hogyha közzé teszek, akkor más is a művészetemet tudja kopizni. Ennek igen. pedig szerintem senki igen. nem örülne, beleértve jó magamat sem. Van nekünk egy telefonszámunk 0636-os 98-0-98-0. Ezt lehet hívni is, de nem érdemes, mert úgyse vesszük fel. Viszont SMS, WhatsApp és Viber üzeneteket ezen keresztül tudunk fogadni, drága hallgatók.
Sőt, várunk is a közlekedési helyzetről. Nagyon kíváncsiak lennénk, mert mind a ketten azt tapasztaltuk.
Forgalom.
És pedig időben érkeztünk mind a ketten már 6 óra. Sőt, András valószínűleg 6-kor itt volt, én 6 óra 5 perckor. Tehát korán jöttünk, és azzal együtt nagyon erős forgalmi viszonyokat tapasztaltunk befelé jövet, vagy idefele jövet a Váci útra, a belvárosba. Úgyhogy írjatok nekünk. Gézu már meg is tette egyébként, egy életképpel örvendeztetett meg minket, azt mondja, van néhány azonnal eltekerős zene a fekete listámon. Ha azonban a mellettem ülő fejhallgatójából ez szüremlik ki, az mat. Hát vagy tekerd el a fejét a melletted ülő.
Is. Igen.
Igen.
Nem egy népszerű dolog ez, de hát valamit
hát valamiért. Sajnos. Aztán Papa Lő írt nekünk, Morgan Sunshine kartársa, kellemesen hűvös, kellemesen titta, kevés dobozos a város, maradhatna akár így is. Hát én nem tudom, hogy merre járt. A kelták sajna...
Nehogy beolvasd! Ja? Ne olvasd be!
Ja, persze, ja, jó, igen. Meccseredményekről nem tájékoztatunk hallgatókat, mert esetleg visszanézni szeretnék, és akkor lelőjük a lényeget. D. Kartárs írt nekünk, pirkadatos jó reggelt, kartársak, a tegnapihoz hasonló út és forgalmi viszonyok között indul ma a nagyvizit, aggály és tünetmentes, 23 perc sávelhúzásra tekintette Zugló Hermin a Mezőgödről kaptuk
egy
ezt.
Egy sávelhúzás plusz 2 perc?
Hát ez simán benne van.
Érdekes.
Igen.
Érdekes. Na mindegy. Aztán kérem szépen, tanult kollégám rávilágított arra, hogy május 28-a kedd van. Igen.
Még jött egy üzenet frissibe, hadd mondjam. Én is köszönöm Macinak, hogy 6.30 volt. Hogy most 6.33 van, az kinek köszönjem a Gedén?
Magának.
Magának köszönheted. Igen.
Na, szóval Csonád és Emil neve napja van. Ma Isten éltesse e két név viselőit nevük napja alkalmából. Egyébként azt hiszem észre, hogy ez a névnapozás, ez így kezd elfáradni.
Na, azt hogy érted?
Hát, hogy régen emlékszem, hogy még a szüleim munkahelyén óriási feneket ja. kerítettek ennek. Vittek hát, be igen. sütikét, vittek be ücsikét, vittek be tudatmódosító szereket, már hogy alkoholos jellegű, és akkor utána ilyen bulika volt ma meg. Hát így gyorsan azt mondjuk, hogy boldog névnapot, aztán haladjunk.
Ha mondjuk, és nem a Facebook dobja föl, vagy valamilyen egyéb más riasztáson is írunk
egyéb
két sort.
Valaki így ünnepli? Tehát, hogy így megadja a módját, hazamegy, vacsika, család, virág, a tokai bora szekrény tetejéről átkerül egy
hát
másik szekrény tetejére.
Hát kíváncsi vagyok én is, ezt is írhatjátok, mert hát most, ahogy mondod,
szerintem
nálunk
csomó,
is kicsit
ugye?
Ilyen laposabb
ez a
lett.
Ez meg, a... Igen, ha nem említed igen. meg, akkor az gáz, de igen, ha meg, megemlíted, virág... akkor már túl is vagy rajta.
Igen, egy
olyan...
kis bombont, virágot nyilván visz az ember.
Hát nem tudom.
Hát én tudom, mert különben...
Jó, azért... virágot kell, de...
Igen.
De mondjuk egy Emilnek mit viszel, érted? Tehát, hogy most... Ja, mert hogy hát... ebbe is ugye mindig azt mondják, hogy a férfiak agyon nyomják a nőket a társadalomban, ugye női névnapra viszel virágot, de férfi igen. névnapra gratulációkon kívül nem nagyon kapsz.
Ez az.
Ugye? És ugye? Akkor ott van a névnapi virág, a biztos sem ész, akkor ugye nem győzöm a sorolni ugye a Valentin napi virág, a nőnapi virág, tehát hogy apák napja meg ugye elsunnyog igen. szép csöndben, a névnapunkat se ajándékok átnyújtásával ünnepeljük, úgyhogy hát egyelőre jobban állnak a csajok ebben a köszöntési versengésben.
Hát így most, hogy elsoroltad ezeket az eseményeket, nekem is ez jön le, hogy lehet, hogy ők most egy kicsit forban vannak. Nos, az évfordulókra, ha ráfordulunk az évfordulókra, 1742-vel indítunk, megnyitják a világ első fedett úszodáját.
Csodálkozzunk, Londonba. Hogy ez pont Londonban volt?
Hát nem.
Azok között az időjárási körülmények között.
A szabadtéri úszás ugye viszonylag korlátozott.
Külön sport.
Külön sport, külön élmény.
Londonban. 1742-ben esett meg, 1867-ben a Magyarország című kormánypárti lap E napi számában megjelenik Kossuth Lajosnak Deák Ferenchez írott a történelemben Kasszandra levélként ismert nyílt levele. 1867-ben tehát. Aztán 1871-ben a Versailles kormány csapatai elfoglalják Párizs, leverik a párizsi kommünt, az elfogott kommünárdokat pedig hát bitóra.
Egy jó kommünárd dallal esetleg igen. megünnepelhetnénk ezt az évfordulót. 2002-ben pedig a Mars Odyssey űrszonda nagy mennyiségű hidrogént talál a
hát
Marson.
Óriási, igen.
Nos, születésnaposok, Joseph Ignace Guillotin, francia orvos, hát őt
minden
évről évre. Honnan
ismeri? Nagyon ismerős a neve.
Igen, de nem úgy, mint tegnap találtunk egy lengyel kémikust, Fajansz néven, ott nem lehetett azonnal arra asszociálni, hogy mi volt a munkásságának a lényege, itt viszont igen, ugye hát ő a nyaktiló találója, illetve hát ő azt ajánlotta, mint kevésbé fájdalmas kivégzési módszert 1789-ben, de,
hát
de ő 38-ban született.
Reklamáció nem nagyon volt erről, hogy hú, hát ez mégse olyan kevésbé fájdalmas. Dr. Guillotin, mint ön említette volt, ugye? Hát, hogy ezt honnan tudjuk, hogy ez tényleg igen. kevésbé fájdalmas.
Hát a pusztán sebességéből indultak ki, ugye?
Ja, hát elég, valami nagy sebességgel jön, akkor biztos gyorsan. Nincs időt gondolkodni. Miért? És amikor a Bakó ugyanezzel a módszerrel, hát az igen. miért? Hát ugyanazt csinálja. Csak ott előtte még a szemedben néz a csukjás mögül, markába pök, a guillotinnál hát meg oda raknak, azt ennyiben? Hát nem tudom. Na mindegy, lépjük
ez volt
tovább.
A nézet, és végül is táptalajra lehet, mert tényleg eléggé elterjedt a nyaktiló.
Egy időben nagy kereslet
igen.
volt.
Nagy
irány.
Kereslet volt rá, igen, a nyaktiló készítőknek.
Boldogok a nyaktiló készítők. 1872 Horger Antal nyelvész egyetemi tanár, az MTA tagja.
Ugye?
Ugye?
Ismerős.
Ismerős megint csak. Aztán Ian Fleming is megvan szerintem sokaknak. 1908-ban született a James Bond regényeknek a szerzője, aki utána kénytelen volt James Bond ornitológustól elnézést kérni, hogy belekeverte a könyveibe, mert kiderült, hogy van ilyen ember, és állandóan igen. azzal szivatták, hogy kémkedünk, csak ornitológusnak álcázzuk magunkat. Tehát gondold el, hogy milyen pokollá lesz. Csinálják egy bestsellert, aminek a főszereplője Balázs Gede.
Igen.
És hát bemutatkozik a filmvász, hogy my name is Gede. Balázs Gede. Gede. Na, hát érted.
Klassz lenne.
Tessé neked se lenne egy nyugodt percet.
De hát az biztos. Csak nem is tudom, milyen szám kéne mellé, mert ugye a 007 az foglalt, majd kitaláljuk.
A 001, arról senki nem beszélt. Hát pedig jó, neki volt hát a legnehezebb, igen. nem a 7, előtte 6-an jártak már azon az úton, érted. Ligeti György, Kossuth Díjas, magyar zeneszerző, 1923-ban született ezen a napon, aztán Gruber Hugo, Jászai Mari Díjas, magyar bábszínész, szinkronszínész, érdemes művész, rá is emlékezhetünk, 1938-ban született, tehát aztán Kántor Ede egyik kedvenc muzsikusa, John Fogerty, a Creedence Clearwater Revival alapítója, énekese, 1945-ben született. Kylie Minogue, azaz Kajla Mónika, emlékszem, hogy így.
Kajla Mónika? Igen, azt nem hallottam.
Igen, emlegették. Ausztrál énekesnő, színésznő, 1968-as évjárat, és itt van Atom Anti, Kovács Antal, magyar közgazdász, figyeljünk oda, Cselgáncsó, az olimpiai is világbajnok. Meg hát Talmát, ne felejtsük el, 1981-ben született a magyar gyorsasági motorverseny.
Derék hallottam róla.
Igen.
Talmácsi Gáborról. Kevésbé ismert születésnaposokat megint ide vigyeztett a szerkesztő úr, 1821 Szuper Károly magyar színész, Petőfi Sándor egykori színigazgatója.
Hát akkor még biztos nem használtuk ennyiszer a nevét, hogy szuper, tehát akkor biztos. Ott semmi különös nem volt.
Igen, és hát a korábban persze. Akár ismert is lehetett.
Igen. Na, hát akkor muzsikáljunk a név és születésnaposoknak, aztán jöjjünk vissza, és nézzük meg ez alatt, az idő alatt, hogy mit ír a magyar sajtó.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Hát izgalmas dolgot találtam a 24.hu-n, kérlek, mert hogy megvan a kormány terve a raktárakban porosodó lélegeztetőgépek felhasználására.
Mi szerint?
Ugye eladni nem nagyon sikerült őket, elajándékozni pár száz darabot, igen, és most azon dolgoznak a Baj Zoltán Kutatóintézet bevonásával, hogy hogyan tudnák úgy átalakítani a szerkezeteket, hogy 77 ezer alvási apnói és honfitársunknak természetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tudja odaadni ezeket a szerkezeteket. Nem tudom, ez mennyiben jó ötlet, vagy mennyiben van hasonlóság a két szerkezet között. Biztos, hogy kell átalakítás. Én is láttam ilyet, amikor komolyabb alvászavarra kínlottam, akkor elkezdtem kutakodni, hogy mi erre a megoldás, és van az a maszkos herkentje, amivel aludni kell sok honfitársunknak, akik tényleg szenvednek ettől. És hát ez lehet egy megoldás, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. A 24.hu minden esetre lehet erről részleteket olvasni.
No kérem, hát a Sármelléki légi kikötőről szól például egy Népszava cikk.
Ó, ezt az Ács
Gábor. Mert hogy hát leszállóágban volt, vagy van a 2000-es évek közepe óta a légi kikötő. A Hévízhezés Balatonhoz közeli Sármelléki légi kikötőből kérem szépen 10 évvel ezelőtt 28 ezeren fordultak meg, a múlt évben már alig 4 ezeren. A kereskedelmi utasokat szállító járatok száma 2010-es évek közepén 250-325 volt, tavaly mindössze csak 34. Most úgy döntöttek, hogy akkor még nekiveselkedik a kormányzat, ezúttal 2,2 milliárd forintot költenének arra, hogy megmentsék a légikikötőt, amelynek üzemeltetője nagyobb részben állami, kisebb részben a Hévízi Önkormányzat tulajdonában álló Hévíz Balaton Airport, és minden érdemi adatot titkolnak erről, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség most csak annyit válaszolta a Népszava kérdésére, hogy nem minősülnek az adatkezelőnek. Úgyhogy érdekes megint, hogy mi lesz ott a Sármelléki reptérre.
A Telexen, most a Telexen, mert szerintem minden nap lehet látni valamilyen fejtegetést arról, hogy mégis hogyan megy majd ez a szavazás június 9-én, és hogy hány szavazólap lesz összesen, és miért van ebből ekkora nagy pakli. Ugye az volt a terv, hogy az EP és az önkormányzati választás összevonásával egyszerűsödik a rendszer, de vannak helyek, ahova 8 lapot is kell, vagy 8 lapon is kell x-elni. Látszik is a nyomda, az nyomda árfolyamán, milyen bődületes rally van, ugye ők nyomják,
hát igen, ők nyomják.
Raklapszám ezeket a dokumentumokat is. Szóval a Telexen lehet egy ilyen választási kisokos találni arról, hogy hogyan és miképpen és hány lapon kell majd szavazni, nem árt tanulmányozni, hogy biztosan jó helyre x-eljünk.
A Portfolio vezető anyaga Daron Acemoglu jegyzi, ő a Massachusetts Institute of Technology, az az MIT-nek a professzora, és arra figyelmeztet, hogy ne dőljünk be a mesterséges intelligencia körüli hype-nak. A technológiai cégek vezetői, számos szakértő, akadémikus szerint a mesterséges intelligencia készen áll arra, hogy a termelékenység eddig nem tapasztalt növekedése révén átalakítsa az ismert világot. Írja ő. Még egyesek úgy vélik, hogy a gépek hamarosan mindent elvégeznek majd, amit az emberek tudnak, és ezzel a határtalan jólét új korszaka nyílik meg. Más előrejelzések legalábbis megalapozottak. Itt van Goldman Sachs-ék előrejelzése. A kutató szerint például a generatív mesterséges intelligencia a következő évtizedben 7%-kal növeli a globális GDP-t, a McKinsey pedig arra számít, hogy az éves GDP növekedése jelenlegi időszak és 2040 között 3-4%-ponttal nőhet. A The Economist pedig azt valószínűsít, hogy a mesterséges intelligencia a kék galléros munkavállalók számára az aranyéletet fogja elhozni. Részletek a portfólió hasábjain olvashatóak.
De akkor miért ne dőljünk be?
Hát mert hogy nem akkora lendületet vesz,
ja,
mint
hogy nem lesz akkora. Aha, értem.
Ezt egyébként én is hallottam, talán pont a műsorban mondta az egyik szakértő, hogy egy technológiai fejlesztés rövid távon túl, hosszú távon pedig alul szoktunk becsülni, már mint a hatásai.
Ja, hát igen, ugye ezt már megéltük az internet korszak berobbanásával, hogy akkor is azt hittük, hogy akkor már elterjedt ez a new economy nézet, igen, hogy itt ki lehet dobni a régi közgazdaságkönyveket, mert itt majd egészen más világ jön, és a csapból is pénz folyik. Persze ez is egy picit túl lett hajtva. Jó, van nálad egyéb?
Van,
vagy még egy muzsikát?
Az autóipari piac jelenleg jelentős ingadozásokkal és kihívásokkal küzdik, erről sokat beszéltünk, de ezt a mondatot fogta fel érvként, hogy a kínai SVOLT, Svolt Energy Technology Company Limited alelnöke, mikor bejelentette, hogy nem építenek gyárat a németországi Brandenburg tartományban, úgyhogy ez is egy leágazása annak, amit itt Várkonyi Gábor is mondott, hogy megtorpant a kereslet. Aztán itt van még egy kis színes a végére, ezeket mindig szeretem, több mint 150 millió forint tűnt el a Győr Sövényházi postán. Kérem nem szépen. Mondom. Úgyhogy ott is nagyba játszott valaki. Fél éve bezárták a 800 lelkes Győr Sövényházon a kis postát, írja a Telex, majd bombaként robbant a hír, hogy több mint 500 helyi lakos megtakarítása eltűnt. Jó. A lakókat a posta biztosítója kártalanította, az ügyben már nem ismeretlen tettes ellen nyomoznak. A gyanúsítottat különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás büntette miatt hallgatták ki a nyomozók. Vizsgálati szakaszban a gyanúsított egy nő, ennyit lehet tudni hivatalosan az eljárásról. Úgyhogy... Itt zajlik az élet.
Igen, hölgyek most ebben élen járnak ezekben a biztonságok. Hát nem csak a broker marcsi meg az ilyenek, de persze számosságukat nyilván jobban kéne ezt elemezni, de most csak ez így fölugrott nekem. Na, akkor még egy zene, befér szerinted?
Nem, tőzsde.
Nem. Ja, úgyis rövid lesz, mert nem volt nyitva a félvilág.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Így kérlek szépen könnyű, mert a BUX 1,4%-a tudott fölmenni 69.803 pontig, nagyon közel van a 70.000. pontos határa BUX-nál, mint hallható volt. A négy vezető papírból csak a Telekom esett, de nem sokat, kemény 1 forintot, az 0,1% 971 forintról kezd ma. A Triász az meg erősödött, nem is kicsit, itt van például a MOL 1,8%-kal 2850 forintig, az OTP 1,6%-kal 17.950 forintig, és itt van a Richter 1,3% fölötti plusszal 9.515 forintig ment fel, és az Alteó volt még az, amelyik ugye belépett ebbe a körbe, 9% fölötti pluszt produkált, és ezzel ő volt az ötödik legnagyobb forgalmú részvény, 4330 forintig ment.
Igen, nagyon kemény, és nagyon kemény osztalékot fizet, majd beszélgetünk is a megjelent eredményekről és osztalékpolitikáról Kovács Domonkossal 8 óra előtt, 3-8 környékén ő az Alteo NRT MND és tőkepiacok vezérigazgató helyettese. Szóval a nemzetközi az nagyon egyszerű és nagyon gyorsan letudható, mert Amerika zárva volt, és a londoni kereskedés is, igen, Londonban is szünnap volt, Frankfurtban volt némi mozgolódás, a DAX 3,1%-kal tudott emelkedni, most ezen Párizs is nyitva volt, 0,5%-os pluszt produkált, mondjuk megnézzük Milánót, ott is volt kereskedés 8,1%-a plusza. Alapvetően ahol volt kereskedés, ott jó volt a hangulat Európa szerte, úgyhogy megnézzük, hogy majd ma hogyan nyitunk el. Képzelhető, hogy az elején ilyen csendesebb iránykeresés lesz, amíg Amerika be nem lép a kereskedésbe 3:30 tájéken.
No, hát akkor ennyi volt a tőzsdei helyzetkép, drága barátaim.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát itt hörög-börög a hallgató, ja, mert igen. Hogy 4 milliárdos attrakció.
Ez a Sátoralja Újhelyi Nemzeti Összetartozás így, amire a belépő gondolkodtam, hogy a 444-ről átveljem a lapszemlébe, ez egy délutáni hír volt, igen, és 5000 forintos belépőt szednek majd
hát
ezre az üveghídra.
Hát vissza kell jönni a befektetésnek.
Igen, persze, hát egy komoly megkérdés.
Ne csodálkozzunk azért.
Itt kell produkálni.
Igen, itt van Schmidt Andi, ő fog híreket mondani ma reggel. Szevasz, jó reggel.
Jó reggel. Azt hittem már nekem mondod, hogy hörög-börög.
Azt majd meghallgatjuk, hogy hogyan leszek ezek a hírek, és kiderül, így van.
Nem, hörög.
Minden rendben?
Hogy vagyok ma reggel?
Vagy?
Igen? Nem tudom, pedig fölébredtem egyszer, 3-kor valami becsapódott, valami, mármint egy ajtó, valahol, ja. Nem tudom mi, valami zaj volt, és... Így azt gondoltam, hogy na, most nem fogok tudni visszaaludni.
És de, így is lett.
Nem, de visszaaludtam.
Én 3 órakor felébredtem, és én se tudtam visszaaludni.
Te is 3-kor?
Igen. Biztos sugároztam. Nagyon szépen megkérlek, hogy többet ne sugározzál.
A legdurvább ez eddig Láncsókon volt, egyszer arra ébredtem hajnalban, hogy megy az ágyam.
Hova?
És mozog. Mozog az ágya.
Földrengés volt?
És egyedül Ori nem is volt akkor otthon, igen, és mindjárt elővettem a, vagy nem, akkor még nem, másnap megnéztem a telefonom, és földrengés volt Horvátországban.
Őrület!
És teljesen éreztem, hogy megy alattam az ágy.
Tényleg a természet mindent elkövet, hogy te ne tudjad kipihenni magad.
De figyelj,
földrengés, minden. Egyébként az a legrosszabb, amikor az ember nem tud visszaaludni, aztán azt csak forgolódik, beindultak az kerekek, hogy mit kellene csinálni, hogy kéne lehoznom.
Dalok mennek, én tegnap zenéket hallgattam meg.
Akkor a forgolódással fölébred a mellette dalvó, akkor az is elkezd forgolódni, mire te pont visszaaludnál.
Ilyen veszély nem fenyeget.
Nem, hát igen, ezért kell... Hát nem tudom. Én egyébként mindig sport után, mint akit fejbe vágtak.
Az jó. Igen. Nem? De. A sportos nap az nekem is jobban, amikor
vagy a sörös.
Minden nap.
Jó, hát ezt nem lehet azért egyértelműen kijelenteni, mert én akkor mindig...
De az is csak akkor, hogyha elég van belőle.
Mikroalvás van akkor nálam. Nem, ez teljesen más. Hát akkor ilyen nagyon rövid alvási idő van, és akkor fölkelek, hogy na, én ki is pihentem magam, mehetünk tovább.
Azt is
majd utána egy folyamatos mélyrepülés következik este 6-ig, amikor már mint ilyen mérge ez a tegér állapotba kerül az ember. Na sok jó. Beszédnek,
így
sok
van,
az sok
a sztori, jöjjenek
a hírek Schmidt kollégina pennájából.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-en. Május 28-a kedreggel van 7 óra. Épp most váltottunk 8 percre, tehát 7 óra 8 perc. Itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is itt van, jó reggelt kívánok én magam is. Meg itt van az SMS, WhatsApp és Viber számunk 0630-as 698-098-0. Azt írja a hallgató, hogy olvastam-e, hogy a belügyminiszter általános és tartós vízhiányt mutatott ki Magyarországon. Erre csak a Tanú című filmből vett idézettel tudok választani, amikor ugye csöng a telefon, miután Pelikán kifakad a bíróságon, hogy mindenki áruló volt. Virágelvtárs és Bástyelvtárs, azonnal csörög a K-vonal Bástyelvtársnál, és imígyen válaszol, hallottam, nem értem. Na hát én is ennyit tudok mondani az általános és tartós vízhiányos belügyminiszteri pamfletre, úgyhogy majd utána nézzünk, hogy tényleg van-e asszály, ha ennyire érdekli a kedves hallgatókat, de hát eléggé bőven hullott az arany májusban, ugye májusi eső
arany. Igen, ezért
furcsa egy
kicsit,
hogy...
de majd meglátjuk, mi lehet ennek a...
De egyébként azt mondják, hogy az El Niño jelenség miatt valami brutális meleg és brutális szárazság vár ránk de a nyári hónapokban.
Tavaly is,
igen, de ennek több hatása van. Ja, van az El Niño, meg a La Niña.
Azt tudom.
Nem tudom, melyik és mikor melyik van. De mindig, amikor az egyik van, akkor a másik nincs, viszont
igen,
utána
és
cserélve.
Minden év rekordmeleg lesz, azt igen. Már tudjuk, mert szép lassan, mint a béka a fazékba fölünk megfele. Hát, állunk elébe
egyelőre. Átadjuk a BKK infónak, hogy egy tiszta beszédű, jól artikuláló, kellemes orgánumú hangot sikerült becsempészni a műsorunkban. Ennek örvendezik a hallgató. Aztán van-e még valami közlekedési információkra rá pillantok, de szerencsére
itt
egyelőre balesetről nincs
hogy
hír.
Az se baleset szerencsére, mondjuk ez egy fél hetes, de nem hiszem, hogy fél óra alatt javult a helyzet.
Mert hogy
József
fél
Attila
héttel
utca,
ezelőtt írta?
Erzsébet tér keresztben már második napja sárgán villognak a lámpák, ezért nem gondolom, hogy fél óra alatt megjavult a helyzet. Tessék kellő körültekintéssel közlekedni. Ezt a jó tanácsot tette még mellé.
Mindenképpen tegyünk igen. Így, és a haza fényre derül. Na nézzük, akkor mi hír Budapesten és vonzás körzetében.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát elkészült végre a gyalogos átkelő az Asztoriánál, amit sokan...
Hurrá, ha lenne kalpagom, feldobnám
abszolút
a levegőbe.
Abszolút, így lenne, ugye, mert... Hogy...
Akkor megdőlt az az elmélet, miszerint a választási kampányra időzítve, direkt minél közelebb a választási kampányhoz fogják előadni, hogy micsoda óriási fejlesztés és végre elkészült. Akadálymentesen, kényelmesen és gyorsabban lehet átkelni a Rákóczi úton.
Ezt tudja.
Igen.
Igen. És hát ugye elég sokat beszéltünk róla, sokan értetlenkedtek, miért tart ilyen sokáig, de hát azért, mert ugye egy csomó olyan elemet kellett oda beépíteni, ami nem csak egy sima zebra felfestés volt.
Hasít a digitális fizetés. Miért földkőhöz érkezett a BKK Magyarországon egyedülálló digitális fizetési szolgáltatása? A Budapest Pay and Go. Több mint 1 millió jegyvásárlás történt a rendszeren keresztül, írja a társaság. A BKK a Mastercard, a Manet Plus és a KNH együttműködésével indított szolgáltatás, amely egyetlen mozdulattal történik a jegyvásárlás és érvényesítés. Hónapról hónapra egyre népszerűbb az M1-es metró vonalán és a 100E repülőtéri express járatain már minden harmadik jegyvásárlás ilyen pay and go módon történik, úgyhogy ennek is örüljünk vala.
Igen, közben egyébként a jól debütált a 100-as gyűjtő jegy is, a digitális.
Százas.
Vagy tízes, bocsánat, a tízes gyűjtőjegy.
Igen,
szép lenne száz.
A hát ha valaki gyűjtőjegy sokat utazik, de igen, akkor meg miért nem vesz bérletet?
Ugye azt is a Budapest Go applikációban nemrég lehet, vagy nemrég óta lehet megvásárolni, és elég jól működik, elég sokan éltek vele. Én magam is egyébként, ahogy megjelent, rögtön vettem egy tízes pakkot, de persze ez már csak ilyen virtuális pak. Úgyhogy örülünk neki, mert hogy ugye sokkal olcsóbb ugye vonaljegy. Aztán még egy érdekesség, rendszeres nosztalgia járatok indulnak Budapesten, ez most már ugye ilyen rendszeres esemény, hogy májustól októberig minden hétvégén hangulatos nosztalgia járatok közlekednek Budapesten. A historikus járművek közlekedése van már Budapest elmaradhatatlan jelképe. Nemzetközileg is ismert szabadidős program. Budapest modern kori közlekedés története több mint 100 éves múltra tekint vissza, így elég szép felhozatalt lehet bemutatni így a nosztalgia járművek során a régi járművekből.
Nézd hát már, ennyi. Ryan Reynolds, csináljunk egy selfit, na erre nem lehet sort keríteni. Sose hittem volna, hogy a szerkesztés szeszélye folytán egyszer egy Blick, illetve Joy magazin hírt fogok itt ismertetni, de kérem szépen, óvakodjunk Blake Lively-től és Ryan Reynolds-től, nem szeretnék, ha őket, és pláne nem szeretnék, ha a gyerekeiket fényképezgetnénk. Ugyanis nagyon itt forgat a férfi, a Ryan Reynolds, és elhozta az asszonyt, Blake Lively-t, meg négy gyereküket. Egy hónapot lesznek Budapesten, és kérem szépen egy elnöki lakosztályban laknak egy budapesti szállodában, már ezt direkt nem hozták nyilvánosságra, hogy melyikben, mert hogy nem akarják, hogy megrohanják őket a rajongók. És kérem szépen, nagyon szigorú szabályokat szabtak a szállodának, mert hogy étkezéseiket a lakosztályukban szeretnék elkölteni, mert ezzel is megóvják gyermekeiket attól, hogy fotókat készítsenek róluk.
De és akkor be lesznek oda zárva?
Hát ezek szerint, aki a két sztárral szeretne közös képet, az csalatkozni fog, mert nem szabad szelfit kérni tőlük, megközelíteni sem lehet tőlük, úgyhogy nagyon óvatosan közelítsünk meg minden Ryan Reynolds-ra és Blake Lively-ra hasonló figurát mostantól egy hónapig Budapesten.
Olyan nagy
még
titok,
akkor is, ha csak kicsit emlékeztetek.
Olyan nagy titok ez, hogy már írják is a hallgatók, hogy melyik hotelban laknak, de ezt persze nem mondjuk, mert aztán jön Ryan, és még ránk húzza
jó,
a veperel.
Igen. 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 Úgyhogy nem tudom, hogy mikor jön Pedro Pascal majd a fővárosban, mert azzal szivatnak a hallgatók hosszú hónapok óta, hogy én meg ráhasonlítok, tehát kíváncsian várom, hogy milyen szigorú szabályokat fog majd Pedro Pascal közzétenni, és akkor majd azokon fogok nyerészkedni. Már ha igaz, és ezzel fogom letesztelni, hogy tényleg igaz-e.
Reméljük, ő se akar szelfizni, és akkor nagy összegekkel engedményt adhatsz egyeseknek, hogy na velük mégis.
Vagy mi lenne, ha én szelfiznék Pedro Pascal?
De azt mondom, hogy a Pedro Pascal azt mondaná, hogy szó se lehet róla. Róla, igen, és akkor te azt mondanád, hogy na jó, te veled szelfizek $2000 mondjuk, vagy valami ilyesmi.
Igen, ezt az indiánok csinálták. Fehér emberekkel nem egy rossz kezdeményezés.
Na hát csak várd ki, hogy
vagy felkeresem Pedlót, hogy hi Pedro, I am András from Hungary, és akkor én szeretnék lenni a test dublőröd, és akkor és egyben selfie modelled is. Na mindegy, ez nagyon messzire vezetett a Budapest rovattól, úgyhogy zárjuk is ezt be.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Szita kötő projekt. Hallott már elől valaki? Pedig elég komoly dologról van szó. Fejlett mesterséges intelligenciával, például arc felismerő szoftverrel ellátott térfigyelő kamerákat is telepíthetnek Magyarországra a kínaiak. Megegyezett erről Orbán Viktor miniszterelnök.
Megegyezhetett. Folyamatosan feltételes módban kell tartanunk, igen, mert ez egy...
A külügyi tárca szerint ez álhír terjesztés, de a V-Square oknyomozó oldal legújabb hírlevelében erről van szó, és arról is, hogy a szitakötő projekt keretében 2020-ban 35 000 köztéri kamera képeit terelték a kormányzati adatközpontba, ami ezzel egy központi adatbázissá vált. Ez az adatbázishoz a Nemzetbiztonsági Szolgálatok külső ellenőrző szerv előzetes engedélye nélkül hozzáférhetnek. Hát, hogy emiatt kell-e aggódnunk, erről beszélgetünk a következő percekben, nem mással, mint Asbóth Mártonnal, a TASZ Magánszféra projekt vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
Először is ez a kamerás megfigyelés, ez kellően szabályozott Magyarországon? Tehát elég, hogyha kiteszek egy kamerát, és én odaírom, hogy figyelem, kamerás megfigyelés van?
Igen, alapvetően azt mondhatjuk, hogy a kamerás megfigyelés az megfelelően szabályozott, nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy erre nagyrészt a GDPR szabályai kiterjednek, tehát tulajdonképpen nem is nemzeti, hanem Európai Uniós szinten hozták meg a legfontosabb szabályokat. A nagy különbség abban rejlik, hogy valaki személyes használatra, vagy akár a saját cégének a használatára, vagy pedig a közterület megfigyelésére használja a kamerát. Ugyanis, hogyha a közterületet figyeli meg vele, akkor nyilván lehetetlen egyenként mindenkinek beszerezni a hozzájárulását az ilyen felvételnek az elkészítéséhez, és ezért erre sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak. Ezen kívül pedig egy külön kérdés, hogy ezek a kamerák mire képesek, vagyis, hogy ilyen old school, már 20-30 éve létező technikát valósítanak meg, magyarul képet rögzítenek, vagy továbbítanak, vagy pedig ezeket képesek elemezni is, mert az ördög ez utóbbiban van állásul, hogy ma már a technológia rohamléptekkel fejlődik, és ezért egy térfigyelő kamera egészen más jelenthet, mint néhány évtizeddel
ezelőtt. Hát mivel, hogyha Kínát emlegetjük, ugye az ott elhíresült, hogy náluk már egészen magas szinten vannak ezek a komoly megfigyelés, tehát azonosítani tudja a személyt, akit lát a kamera, ugye az már össze van kötve rögtön egy adatbázissal, lekérhetők róla az információk, vagy mondjuk jelen ennek esetleg bizonyos dolgok, tehát ott az már nagyon magas szinten.
Na de miért aggályos az, hogy ilyen adatokat is tud gyűjteni, és ezeket elemezni, és képes egy ilyen megfigyelő rendszer? Teszem fel az álnaív kérdést, mert hát azért a kamerákhoz valljuk be, hozzászoktunk már.
A kamerákhoz hozzászoktunk, de a kérdés szerintem egyébként nem álnaív, mert szerintem sokan nem gondolnak bele, hogy mire képesek ma már a kamerák. Az arcfelismerő rendszereket, magát az arcfelismerő képességet sokan használják, például vannak, akik a telefonjukat is ennek a segítségével tudják feloldani, és nem kell már a PIN kódokkal bibelődni, ez például egy nagyon pozitív hatása, de nem is gondolunk bele, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek egyszerűen az utcán sétálva is képesek beazonosítani bennünket. Erre szokták azt mondani az emberek megvonva a vállukat, hogy de nekem nincsen semmi takargatni valóm, nyugodtan bevallom bárkinek, hogy éppen a nagykörúton sétálgattam tegnap délután. Egészen addig, amíg rá nem döbbennek arra, hogy ez alkalmas arra, hogy gyakorlatilag egy teljes profilt rajzoljanak ki belőlük. Tehát pontosan lehet tudni, hogy merre járt, kivel találkozott, hol volt, amikor azt mondta a feleségének, hogy nem is ott van, stb. Tehát, hogy nagyon hamar kiderül, hogy valójában mindenkinek lehet takargatni valója, és nagyon hamar kiderül az, hogy ezeket az információkat akár ellene is lehet fordítani. Az, hogy egy ilyen teljes profil kialakulhat valakiről, ehhez pedig senkinek nem kérik a beleegyezését vagy a hozzájárulását, tehát ezért nagyon kínos ez a kérdés. Nagyon hamar kiderülhet, hogy egy ilyen egyszerű, ártatlanak tűnő dolog, mint hogy rólam visszakövethető, hogy a nagykörúton sétáltam, könnyen bizalmas és érzékeny információvá válhat. Ezért tiltják a jogok általában azt, hogy ilyen profil alkotást ki tudjanak alakítani az emberekről.
Egyébként ezt nemzetbiztonsági indokok sem magyarázhatnak egy ilyet, hiszen azért valljuk be, lehet olyan, hogy egy ilyen rendszernek a segítségével kapnak el bűnözőket, ne adj Isten, veszélyes terroristákat mondjuk.
Igen, ez egy állandó érv, amivel szemben viszont az azért egyen még hatásosabb, hogy mindez az úgynevezett készletező adatgyűjtéssel valósulhat meg. Vagyis úgy, hogy az állam mondhatná azt, hogy az a legbiztonságosabb, hogyha mindenkiről tudok mindent, mert hogyha valakiről véletlenül kiderül, hogy bűnt követett el, akkor már a rendelkezésemre áll az összes információ. A probléma az, hogy a bűnelkövetők nagyon kevesen vannak, ehhez képest viszont nagyon sok emberről kellene így folyamatosan érzékeny információk tömkelegét tárolni. Ezt a tehát készletező adatgyűjtésnek hívott eljárás vagy módszertant ezért tiltani szokták a különböző jogrendszerek, és ezzel a magyar is így van. Tehát nem lehet azért ártatlan állampolgárok adatainak tömegét nyilvántartani, hogy esetleg kiderülhet, hogy valaki közülük bűne a követő, és akkor ilyen módon megspórolunk egy csomó munkát.
De ezt nem is lehet normálisan csinálni? Tehát ezt tiltani kell egyértelműen? Vagy vannak erre jó gyakorlatok azért, ahol nem tudom, csak egy bizonyos ideig lehet tárolni, aztán megsemmisülnek ezek az információk, vagy nem tudom egyébként, hogy lehet jól.
Igen, hát ennek vannak standard gyakorlatai, és ez például az egyik, hogy csak bizonyos ideig tárolják az adatokat, az is más kérdés, és itt vagyunk a legnagyobb bizonytalanságban egyébként, hogy mire képesek ezek a kamerák, megoldható-e az, hogy mondjuk a kamera képét csak meghatározott ideig tárolják, de ez alatt sem engedik rá az arcfelismerő szoftvert, csak akkor, hogyha erre mondjuk kifejezett szükség van. Tehát ennek megvannak a megfelelő technikái, a bizonytalanságot inkább az jelenti, hogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy a meglévő kamerákat milyen rendszerbe kapcsolták össze ezeknek a képeihez, ki fér hozzá egészen pontosan, milyen módon, tehát ez az, ami ennek a hírnek az alapját is képviseli, ami miatt most beszélünk.
Mennyire számít ez még egy olyan országban, ahol tudjuk, hogy a mobil cella adatokat például gyűjtik? És például azokat is szükség esetén felhasználhatják, és hát azért a mobilcella adatokból szerintem egy pontosabb mozgásképet lehet rajzolni, mint az arcfelismerő kamerák segítségével, és nem mellesleg pontosabban meg lehet határozni a helyt.
Ebben egyébként nem vagyok biztos, a mobilcella adatok azok ugye csak azt mutatják meg, hogy melyik legközelebbi mobil átjátszó állomásra kapcsolódott fel az embernek a telefonja, és mondjuk a nagyvárosban ebből nagyon sok található, tehát ez viszonylag szűk körrel leszűkíthető az, hogy az illető hol tartózkodott, a városon kívül ez már nem feltétlenül van így, de hát egy arcfelismerő szoftver azért ennél sokkal többre képes. Például ez alapján nagyon jól kirajzolható az, hogy ki hol mozgott, rekonstruálható az, hogy kivel találkozott, tehát ennél azért az arcfelismerő technológia az mindenképpen fejlettebb.
Egyébként, hogy mondjam, akik Kínába jártak ismerőseim, és ugye találkoztak ezzel az arcfelismerő rendszerrel, annak egyik áldásos hatásaként azt említették meg, hogy rend van. Tehát, hogy nem dobják el a szemetet az emberek, nem haladnak a buszsávban, nem mennek át a piros lámpán, stb. Tehát, hogy vannak ennek olyan hatásai is, amelyeket hát pozitívnak is lehetne minősíteni. Vagy ez is túl nagy ár?
Hát az a kérdés pontosan, hogy túl nagy ár-e. Szeretnénk egy olyan társadalomban élni, ahol valóban senki nem megy a buszsávban, akinek nem szabad, és nem dobják ki a szemetet, viszont hogyha mondjuk olyan sajtóterméket vásárol, amit nem szabad, akkor lepontozódik, és nem hagyhatja el cserébe a város. Adott esetben átnevelő táborba kerül szélsőséges
esetben. Jó, igen. Tehát nem a megfigyeléssel van a baj, hanem a hozzáfűzött keretrendszer, ugye, meg az a pontrendszer, amivel működik például ez.
Hát természetesen. Soha nem magával a megfigyeléssel van a probléma, hanem azzal, hogy az ennek nyomán keletkező adatokat ki és mire használja fel, és amikor ezek a rendpárti érvek elhangzanak, akkor mindig ilyen, hát kedves és, hadd mondjam, naív, de azért nüansznyi érvek hangzanak el, tehát most az, hogy nincsen szemét eldobálva az utcán, versus az, hogy a szabad közbeszéd az létezik, az azt hiszem, hogy azért nem egyenlő súllyal esik alatba.
Mi lenne a megoldás egyébként ebben az ügyben? Mert hogy ugye azt se tudjuk, hogy tényleg arcfelismerésre alkalmas kamerák. Egyáltalán, hogy a kínaiak szerelnek-e majd fel ilyeneket, aztán azt sem tudjuk, hogy ez a szitakötő projekt, ez tényleg létezik, tehát tényleg gyűjtik már az adatokat ilyen rendszerekkel a magyar titkosszolgálatok. Így nehéz azt mondani, hogy akkor mi lenne az a megoldás, ami üdvözítő lenne mindnyájunk számára.
Hát a kérdésben annyiban benne is rejlik már a válasz tulajdonképpen, hogy az elsődleges megoldás az a transzparencia, vagy arról az, hogy lehessen tudni, hogy mire képes kamerákat szerelnek fel, és ezek a kamerák hova továbbítják az adatokat, ezeket kiéri el, hogyan használja fel adott esetben. Hogyha ebben teljes transzparencia lenne, akkor az már is egy óriási lépés lenne. És ezek után nyilvánvalóan le kell folytatni, bármennyire is furcsa hangzik ez, de le kell folytatni azt a társadalmi párbeszédet, ami ami segít megérteni az embereknek azt, hogy mire képesek ezek a rendszerek, minek az érdekében használják fel őket, és hogy ez alkotmányos-e vagy sem. Ez nem csak arról van szó, hogy itt van egy állami szándék, hanem arról is, hogy van egy olyan új technológia, aminek az egész pontos hatásait még senki sem ismeri, de azért nagyon sok fejlett demokráciában már évek óta zajlik erről a gondolkodás, és vannak fontos eredményei. Jó lenne, ha ezeket figyelembe véve és tiszteletben tartana, tartva történne meg ezeknek a kamerarendszereknek a telepítése Magyarországon.
Ezt ti már, mint a TASZ folyamatosan figyelemmel is kíséri, ugye? Tehát nem csak most kaptátok fel a fejeteket, vagy formáltatok
véleményt. Mit lehet figyelemmel kísérni, hogyha ez egy ilyen félig elhallgatott, félig titkos
projekt? Hát amennyit lehet nyilván, amennyi információ lehet, azt be kell gyűjteni és elemezni.
Így van, nyilván az információkat folyamatosan figyeljük. Tagjai vagyunk több olyan nemzetközi együttműködésnek, amelyben hasonló téma mentén szerveződik a gondolkodás, és megosztjuk a tapasztalatainkat. Különös tekintettel, hogy sajnos az utóbbi időben nagyon sok figyelem hárul Magyarországra, például az orosz és Kína barátsága miatt, amelyekről tudjuk, hogy mindkét rendszer előszeretettel él vissza az ilyen típusú érzékeny információknak a használatával. Illetve hát hadd említsem meg az ide csak közvetetten kapcsolódó Pegazus ügyet, amelyben nagyon sok jogvédelmi tevékenységet fejtünk ki, és tulajdonképpen arra is várunk, hogy ha ezek az arcfelismerőkkel kapcsolatban valamilyen ügy kipattan, amelynek a nyomán jogvédői tevékenységet lehet folytatni, akkor biztosak vagyunk benne, hogy ebbe bele fogunk állni, és igyekszünk megvédeni az érintett állampolgárnak a jogait, mint ahogy számos megfigyelési ügyben tettünk már így eddig is.
Nagyon helyes, szépen köszönjük szépen az információkat, és akkor szép napot kívánunk. Viszont hallásra.
Viszont kívánom. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Hasbot Mártonnal, a TASZ magánszféra projekt vezetőjével beszélgettünk. Közben Simó hallgató meg írja, hogy Kína meg a TASZ-t kíséri figyelemmel. Ez
hát, mindenki figyel mindenkit, persze, ugye?
Így van, ezt is.
Ez a lényeg. Most jön a napközi, aztán haladunk tovább, egészségügyi rovatunk jön majd.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Túl vagyunk a Magyar Diabétesz Társaság 32. kongresszusán, és hát itt a többek között az elhízás témakörét és a megelőzés lehetőségét járták körül a szakemberek, hogy a kettes típusú cukorbetegség és az elhízás sokszor kéz a kézben jár, elég komoly szív-érrendszeri vesebetegségeket, de akár daganatos betegségeket is okozhat e-két probléma vagy betegség. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni Profitman Istvánnal, a Magyar Diabétesz Társaság elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Melyik van előbb, a tyúk vagy a tojás? Tehát először hízunk el és leszünk cukorbetegek, vagy a cukorbetegségtől hízunk el?
Úgy néz ki a dolog, hogy a fokozott energiabevitel, a túlzott energiabevitel, az életmódunkhoz aránytalanul sok energiabevitele az, amely felelős azért, hogy a bélben megváltozik a bélbaktérium flóra, ugye a bélben baktériumok élnek, ezek megváltoznak, és ezek az új baktériumok, amelyek elszaporodnak a túlzott energiabevitel hatására, ezek megbontják a bélfalat, és olyan anyagok kerülnek a bél körül lévő zsírszövetbe, melynek hatására ezek a zsírsejtek megváltoznak, és gyulladáskeltő anyagokat termelnek. És ez a gyulladás az, amely aztán felelős azért, hogy romlik az inzulintermelés, mert az inzulintermelő sejtek is károsodnak a gyulladástól, valamint az inzulinra érzékeny szövetek, például a vázizom, a máj, a vese, a zsírszövetben kialakul az inzulin érzéketlensége miatt, a gyulladás miatt. Ez a gyulladás azonban nem csak a cukorbetegséget okozza, hanem egyidejűleg az érfalat is károsítja, és ezért ér elmeszesedés indul meg, valamint egyszer-smét károsítja a vesét, amelyben időt vesebetegség alakul ki, és egyszerre a májat, ahol zsírlerakódás miatt máj elzsírosodás jön létre, illetve oxidatív stresszt okoz a sejtekben, amely a DNS károsodása miatt a tumorkeltés, a rákkeltés folyamatát is elindítja.
Az már...
így tulajdonképpen a fokozott energiabevitel indítja a dolgot.
És ez a fokozott ez a energiabevitel, gondolom, szervezet függő, hogy milyen mértékben, vagy milyen mértékű fokozott energiabevitel kezdi el ezt a folyamatot, vagy válik cukorbetegségé, ugye, mert hát látunk egészen vékony alkatúakat is, akik ebben szenvednek, nyilván elhízottabbakat, ez gondolom alkat, vagy genetika kérdése, hogy mi okoz problémát.
Így van, nagyon pontosan fogalmazott, van itt egy genetikai háttér is, hogyha a szülők, nagyszülők között gyakrabban fordult elő cukorbetegség, akkor az utódokban is gyakrabban fog előfordulni, és valóban az úgynevezett kettes típusú cukorbetegek, akiknek nagy része elhízott, azoknak 20%-a nem elhízott. Tehát van egy 20%, ahol nem az elhízás az oka, hanem egyéb például a dohányzás, vagy a hormonális változások, amelyek kiválthatják szintén az inzulin rezisztenciát, és az inzulin érzéketlenséget, valamint az inzulin termelés károsodását. Úgyhogy a kettes típusúnak nevezett cukorbetegek, akik általában elhízottak, az nem egy homogén csoport, hanem sok-sok alcsoportra bomlik.
Egyébként ezt sem mindenki érti, hogy ugye van az inzulin rezisztencia, meg a több fokozatú diabétesz ezek között. Mi a különbség? Nyilván a súlyosságot jelzi, és melyikből lehet kijönni, melyik visszafordítható folyamat, és melyik nem?
Igen, hát van az egyes típusú cukorbetegség, amelyik az inzulin hiányából fakad, vagyis az inzulin termelés kieséséből. Régebben azt mondtuk, hogy ez a gyerekeknek a betegsége, vagy a fiataloknak a betegség, ma már tudjuk, hogy akár 80 éves korig is előfordul ez. Ez egy immun folyamat, amelynek következtében az inzulin termelő sejtek elpusztulnak. Van ez mellett az említett kettes típusú cukorbetegség, amely elsősorban az elhízással társul, és vannak egyéb cukorbetegségfajták is, amelyek rendszerint örökletes géndefektusokhoz kötődnek, és hát van a terhességi cukorbaj, amikor a várandóság alatt alakul ki az elváltozás, és hát vannak olyan hibrid formák, amelyek egyszerre az elhízással és meg immunfolyamatokkal is együtt járnak. Úgyhogy ez egy sokkal szélesebb kör, mint amit gondoltuk. Az biztos viszont, hogy az egyes típusúnak nevezett cukorbetegség, amely hát tényleg immunbetegség, annak sajnos nő az előfordulása. A kettes típusú cukorbetegségnek az előfordulása pedig stagnál. Így összesen körülbelül egy olyan 700 és 800 ezer közötti az ismert cukorbetegek száma. Ez mellett legalább 20-30%-kal több az, akiket nem ismerünk, és hát van egy olyan társaság, akit úgy mondunk, hogy cukorbetegséget megelőző állapotban van, akik legalább annyian vannak, mint a cukorbetegségen szenvedők.
Hogy lehet ez ellen tenni? Mi a megelőzésnek a legjobb módja? És ha megtörtént a baj, akkor mire kell figyelnünk?
A megelőzésnek a legfontosabb módja az említettek alapján is az elhízás, vagyis a túlzott energiabevitelnek a csökkentése, és egyszeres mind a fizikai aktivitás növelése, mert ugye az energiabevitel az egyértelműen arányos kell legyen az energia leadással, aminek az egyik legfontosabb tényezője a fizikai aktivitás. Ez a kettes típusú cukorbetegség megelőzésének az egyik kulcsa, vagy talán a legfontosabb kulcsa. Az egyes típusú cukorbetegség megelőzésében pillanatnyilag nincsen egyértelműen elfogadott módszer, vannak jelentős próbálkozások, de egyelőre ezek még nem átütő siker, csak átmeneti sikereket okoznak. És a kezelésnek a módja pedig ott, ahol inzulin hiány van az egyes típusú cukorbetegségben, ott inzulint kell pótolni, nincs más megoldás, egyértelműen ez a gyógyszer. A kettes típusú cukorbetegségben viszont olyan átütő sikerek jöttek, olyan gyógyszerek, amelyek fogyasztanak, nagyon jelentősen fogyasztanak, és egyszer, mint csökkentik a cukrot, csökkentik a vérnyomást, és különösképpen meg kell említenem, hogy csökkentik a szív-érrendszeri kockázatot, a vese kockázatot, és ezáltal a mindennapokban egy nagyon jelentős áttörés jött létre a kettős típusú cukorbetegség kezelésében.
Már nem tudom, hogy mennyire megalapozott az az általános tévhit, amivel ugye gyermekkorunkban is riogattak bennünket, hogy ne egyél túl sok édességet, mert cukorbeteg leszel. Ez nem ilyen egyszerű, tehát nem csak az édességfalók vannak veszélyben, ugye?
Nem ilyen egyszerű, abszolút nem. Az energia az a legfontosabb, és az ezzel kapcsolatos elmondott mechanizmus. Nyilvánvaló nem jó, ha valaki cukrot cukorra leszik, de ugyanúgy nem jó, ha valaki húst hússal leszik. Tehát magyar szóval az arany középút mindenhol így a táplálkozásban is a legfontosabb.
És ez az egyensúly a bevitel és az energia, az energia bevitel és felhasználás között.
A szűrőbetegség, vagy a szűrések fontosságát mindig hangsúlyozzák több helyütt, amikor egészségügyi kérdések kerülnek terítékre. Ez is egy fontos rész, hogy időnként mérjük a vércukorszintünket?
Hát a teljes népesség szűrését azt nem gondolnám, viszont a kockázati tényező, kockázati népességet az bizony-bizony érdemes szűrni, tehát az elhízottakat, a dohányosokat, a szívérrendszeri betegségben szenvedőket bizony-bizony érdemes szűrni arra, hogy cukorbetegségük van.
Nagyon szépen köszönjük professzor az információkat.
Köszönjük szépen, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Professzor Wittmann Istvánnal, a Magyar Diabétesz Társaság elnökével beszélgettünk.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Hát azt mutatjuk, jó paszban van az Altaó.
Hát láttuk a tőzsdei rovatban, hogy tegnap egész elképesztő.
Igen, és folyamatosan jó hírek jönnek. Ugye a tegnapi legfrissebb, hogy a leányvállalatuk, az EcoFirst hulladékkereskedő Kft. És a MOL egy 10 éves megállapodást kötött egymással, az már ilyen haba tortán volt, de hát előtte a gyors jelentés, közgyűlési határozatok, osztalék, ez mind megágyazott annak, hogy óriási ralliban van a részvény, hogy egy picit megnézzük a számokat, meg a gazdálkodást, hogy hogyan is alakult Kovács Domonkos segítségével. Az Altaó NRT MND és tőkepiacok vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na, hát kezdjük talán a gyors jelentése az első negyedévessel. Hogyan alakult a gazdálkodás? Itt óriási eredményt hozott a cég, annak ellenére, hogy az energiaárak finoman szólva konszolidálódtak, tehát a csúcsukról mondhatjuk, hogy ezért egy jó nagyot estek, és ezzel együtt is a villamos energiaárak mérséklődésével nagyon klassz eredményt hozott az Altaó.
Hát igen, mi is így látjuk, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól összefoglaltad szerintem az első negyedév lényegét, tehát egy masszívan konszolidálódó, csökkenő energiár környezetben lényegében talán azt mondanánk, illetve azt írtuk ebbe a prezentációban is, hogy mondjuk egy ilyen hasonlóan konszolidáltabb energiár környezet utoljára 2021-ben volt, még ugye itt a geopolitikai válság, meg a negyen energiárobbanás előtt, és hogyha az akkori első negyedévünkhez nézzük a mostanit, akkor azért azt látjuk, hogy ez bizony kétszer magasabb eredményességet mutat, mint akkor. Hát ez tulajdonképpen az elmúlt évek beruházásainak, üzletfejlesztésének az eredménye, hogy egy hasonlóan alacsony energiárkörnyezetben azért kétszer nagyobb eredményt tudunk mutatni. Ez a jó hír. Hát természetesen persze ez azért azt is jelent, és azt őszintén el kell mondani, hogy az az extrém magas profitabilitás, amit mondjuk 2023-ban, de még 2022-ben is láttunk, ahhoz mértem persze volt egy visszaesés, de összességében azt gondoljuk, hogy az irány továbbra is jó, a hosszú távú kilátások nagyon jók, és az adott külső környezetben ezt egy jó eredménynek ítélte meg az Altaó menedzsmentje.
Ha a különböző szegmensek, területek hogyan muzsikáltak így a negyedében? Egyformán húzott minden?
Hát nem egészen, nyilván ugye az árcsökkenésnek nagyon kitett szegmensek, mint például a hő- és villamos energiatermelés menedzsment szegmens, azért az nem tudta azt az eredményességet elérni, mint amit az extrém magas árkörnyezetben produkált. Volt nyomás a megújuló energia szegmensen is, ám bár főleg a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően például a szegmens, ott növekedést tudtunk elérni, még az alacsony árak ellenére is. Nyilván ebben azért annak is szerepe volt, hogy a megújuló erőművünk egy része a kátos tehát ebbe a fixált áras, vagy előre meghatározott áras környezetben működik, tehát azt mondjuk nem érintette a villamosenergia árcsökkenés, és hát a szélerőműveink egy nagyon szép teljesítményt mutattak a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően. Szintén nagyon jól szerepelt a hulladék szegmens, ott egy óriási növekedést találhatunk, ugye tavaly első negyed évben még nem volt meg a nagy szerződésünk a MOL-lal, vagy legalábbis a partás még nem jelentkezett benne, idén viszont már teljes negyed évben ez a szerződés ott volt az eredményességben, és hát ott egy gyönyörű növekedést látunk. Energiakereskedelem kicsit visszaesést mutat, az elsősorban alapvetően az árhatásnak köszönhető, még egyébként, hál' Istennek azért a volumen, tehát az értékesítési képességünk továbbra is jól maradt, mert a volumen növekedés az, az egész számottevő volt, de érezhetően, hogy az energiaár csökkenés ott a fedezetekre egy negatív hatást gyakorolt. A szolgáltatási, az energiaszolgáltatási szegmens, ugye ez az erőmű üzemeltetés, erőmű karbantartás, ott is egy kicsit elmaradt a bevétel a tavalyitól, ennek alapvetően azért a leginkább az az oka, hogy a saját beruházásokra fókuszáltunk, és kicsit csökkent a külső felek részére történő értékesítés.
Világos. Ilyen rajtal mik a kilátások az évre? Persze csak amit el lehet mondani. Tehát a terv, az üzleti terv hogyan alakulhat? Mi van még a csőben? Itt például ugye a megújuló szegmensben is van egy pár hét múlva üzembe álló naperőmű. Szóval mire lehet számítani még az idén?
Igen, hát én mi azt gondoljuk, ugye nem nagyon szoktunk előre tekintő becslést adni óvatossági okokból, de hát azért csodák nincsenek, tehát látjuk azt, hogy az, ami volt 2023-ban, 2022-ben, annak az újra eléréséhez nagyon nagy volumenű beruházások kellenek. Zajlanak különböző projektek, de azért nyilván még ebbe az évben ezek nem fogják éreztetni várhatóan a hatásukat. Úgyhogy egy kicsit visszafogottabb, konszolidáltabb lesz ebből a szempontból az év, és hát készülünk arra, hogy egyébként a növekedést, ugye mi szoktuk használni ezt az úgynevezett medián EBITDA fogalmat, mi ezt nézzük leginkább, ugye ez az a fogalom, amivel azt próbáljuk leírni, hogy egy ilyen normál, konszolidált viszonyok között hogyan alakulhat a cég meg EBITDA-ja. Ugye az elmúlt években masszívan e fölött voltunk, tehát ilyen egészen elképesztő magasságokban, most egy kicsit inkább ahhoz térünk vissza, és hát ez a várakozásunk, hogy ez így lesz, és tulajdonképpen ezt a mediánt akarjuk növelni, hogy ez viszont az átlagos eredményesség, ez hosszú távon egyre jobb legyen, és hát erre vonatkoznak az erőfeszítések.
Uh-huh. Ugye a nagy árfolyam rallinak megágyazott, hogy már talán már márciusban megérkezett az igazgatóság javaslata a 200 plusz 200 forintos osztalékra, azért az nagyon combos volt, az már a megjelenés pillanatában 10, bőven 10 fölötti osztalékhozamot hozammal kecsegtetett. Hát most a közgyűlés után ugye az elfogadásra került, és most 10 alá került, mert akkora ralli volt az árfolyamban, de ezt gondolom már így az eredmények láttatták, hogy ez beleférhet ugye a hagyományos alaposztalék mellé még egy akkora rendkívüli kifizetés.
Igen, tehát pont ezt emelném ki, amit te is mondasz, hogy ugye ennek ez két komponens ez az osztalék, van egy úgymond alaposztalék, ugye durván 4 milliárd forint, és egy másik 4 milliárdos nagyságrendet képvisel az minden rendkívülnek nevezett osztalék. Hát ez alapvetően hivatkozás arra az elmúlt rendkívüli két évünkre, ugye a 2022-23. Ugye nálunk nincs meghirdetett osztalékpolitika, én inkább ezt úgy szoktam mondani, hogy az osztalékfizetéshez való hozzáállásunk van. Ennek a lényege az, hogy mi szívesen fizetünk osztalékot akkor, hogyha az nem veszélyezteti a növekedési terveink finanszírozhatóságát, és hát tulajdonképpen ez a két rendkívül év, ráadásul ugye tavaly óvatossági okokból még nem is fizettünk osztalékot, hogy a két rendkívül év után úgy éreztük, hogy ez most egy olyan nagyságrend, ami egy ilyen, tényleg, ahogy mondod, egy ilyen egészen extra szép osztalékhozamot eredményezett, ugye pláne, hogyha március árakhoz nézzük, részvényárakhoz nézzük. Ez most megengedhető, tehát ezt ki tudjuk fizetni, úgyhogy emiatt nem kell lemondjunk növekedési lehetőségekre, erről megvan rá a finanszírozási forrásunk ezen osztalékfizetés.
Igen, mert ugye a befektetőnek mindig egy ilyen kétélű dolog a magas osztalék, hogy nagyon örül neki, de a másik, hogy elgondolkodhatja, hogy miért nem volt ennek helye.
De hát, igen.
Ugye? De hát nyilván, hogyha éppen akadnak olyan beruházások, hogy ezt is fel kell használni, akkor meg nem kerül kifizetésre.
Úgyhogy... Igen, hát Igen, én azt gondolom, hogy két dolgot kell szerintem, vagy én azt tudom tanácsolni, hogy két dolgot vegyenek tudomásra a tisztelt befektetők. Az egyrészt az, hogy ez az óriási átalakulás, ami a villamos energiarendszerben zajlik, ugye ezen értem elsősorban nyilván a megülő energiaforrások súlyának drasztikus növekedését. Ez egyrészt együtt jár egy óriási volatilitással, amit még megspékeltek ugye itt a nagyon negatív geopolitikai fejlemények is. Tehát a nagymértékű volatilitásban nagyon veszélyes dolog szerintem egy ilyen sziklaszirált osztalékpolitikát meghirdetni. A másik dolog meg, hogy ugyanakkor rengeteg a befektetési beruházási lehetőség, óriási befektetések nyomulnak nyilván a megújuló energetikába, de nyomulnak a villamosenergia rendszer fenntartásába, a hálózatfejlesztésbe, ami nekünk mind-mind lehetőséget teremt, és azt gondoljuk, hogy ezen befektetésekkel hosszabb távon sok esetben nagyobb értéket tudunk teremteni a részvényeseinknek megítélésünk szerint, mint egy-egy évben adott esetben ilyen extra magas osztalékokkal. Ez az év, mondom, a két rendkívül év eredményeként ebből a szempontból merném én ezt kivételesnek nevezni, hát ezt is próbálja sugallni, azt, hogy az osztalék fele azért rendkívülnek lett titulálva.
Világos, oké. Hát mi további ilyen sikeres pályát kívánunk a cégnek, és nagyon köszönjük, nagyon hogy beszélgettünk. Szép napot, szervusz!
Én is köszönöm, szép napot nektek, viszont hallásig tudom hallgatókat.
Kovács Domonkó, Salozalteó nyerte M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettesével beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.